Mi a kapcsolópont az életedben Zimbabwe, Pápua Új-Guinea és Kenya, Szomália között?
A kapcsolópont lényegében Jézus szavaira, a Máté evangéliuma befejező szavaira vezethető vissza, amikor ő kifejezi azt, hogy a világ szegényeivel, a kicsinyeikkel teljesen azonosul. Akkor, amikor az utolsó ítéletről szóló példázatában maga elé állítja az embereket, és azt mondja, hogy jöjjetek, atyám áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, beteg voltam és meglátogattatok, és az emberek azt válaszolják, hogy mikor láttuk, Uram, hogy te éhezel, vagy szomjazol, vagy nincs hol laknod. Jézus azt feleli, amikor megtettétek ezeket egyel, a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg. A 3-4 országban töltött idő alap átfolytékája, hogy Isten az embereket teljes egészükbe szereti. Gondot visel testükről, lelkükről egyaránt. Tehát Isten szeretetét úgy tudjuk megmutatni, hogyha az evangéliumot visszük, de nem önmagában, hanem bármilyen szükséges fizikai segítségnyújtással együtt.
Milyen alapon vettél részt lelki és testi szükségletek betöltésében, tehát mi a hivatásod? Mi az, ami ezeket az országokat összeköti, mint probléma, aminek a megoldásán dolgoztatok?
Vízépítőmérnök vagyok, és erre a feladatra már egyetemista korom óta készültem, ugyanis a víz, a víz hiánya, a víz tisztasága a fejlődő országokban mindenütt egyaránt probléma. Sokszor úgy éreztem, hogy adósai vagyunk azoknak az embereknek, akik olyan körülmények közé születnek, amelyről ők nem tehetnek. Mi Magyarországon már fiatal koromban is sokkal jobban éltünk, mint azok az emberek, akik egy-egy nyomornegyedbe víz, szennyvíz, elvezetés, élelmiszer nélkül tengődnek, és mi élvezzük itt az Istentől kapott jólétet. Úgy éreztem, hogy ezt nem sajátíthatjuk ki, ezt azért kapjuk, hogy továbbadjuk. A szakmámnál fogva erre nagyon sok lehetőség volt. A vízellátás nagy probléma, a szennyezett vizek ivása rengeteg betegséget terjeszt Afrikában, Ázsiában egyaránt. Tehát az összes ország, ahol dolgoztunk, ilyen szempontból ugyanazokkal a problémákkal küzd.
Tehát egyetemistaként már úgy gondoltad, hogy misszionárius leszel, kimész dolgozni majd, és megteszel mindent, amit lehet ezekért a népekért?
Teljesen nyitott voltam, nem ismertem a misszionárius lehetőségeket. Arra készültem, hogy szakmámnál fogva egyszer kimegyek, és valamelyik országban nem volt meghatározva az, hogy hova, fizikailag is, hitbeli alapon, de fizikailag is segítséget nyújtok azoknak, akik erre rászorulnak. Ebbe benne volt az árvíz elöntött területektől kezdve a füstös kunyhokban érdekelő családanyák segítéséig minden. Körülbelül 10 évet kellett várnom arra, hogy ez a lehetőség ez valóban létre is jöjjön. Végül is 1984-ben a Luteránus Világszövetség magyarországi nagygyűlése alkalmával adódott egy lehetőség, amikor kimentem Zimbabwébe.
Egyedül mentél ki, vagy már volt családod?
Volt családom, és a feleségem Bea tisztában volt terveimmel, mielőtt összeházasodtunk. Erre az útra, erre az életstílusra, erre a hivatásra közösen készültünk, és ő teljesen mellém állt mindenben. Felvállalta a fiatalasszonyoknak nem feltétlen hívogató lehetőségeket, azt, hogy 11 hónapos kislányunkkal menjünk ki Zimbabwébe, azt, hogy a családi kapcsolatok csak időlegesen működnek, ami a szüleinknek azért gondolom elég kemény megpróbáltatás volt.
Ti, mint család, egy kicsi babával hogyan éltétek meg az odautazást, az ott létet?
Sokan megkérdezték, hogy nem volt ez felelőtlenség abban az időben úgy elindulni, amikor olyan nagyon sokat még nem tudtunk az ottani életkörülményekről sem. Későbbiekben is különféle aggályokat hallottunk, hogy a gyerekeknek milyen rossz lesz az, hogy mennyit változik az életünk, mennyit kell költözni, mennyire sokszor megváltoznak a baráti körök. Hát erre az igazi döntésünkre a pecsét az, hogyha ma megkérdezzük a gyermekeinket, hogy volt-e bármi ilyen probléma az életükben erről, mind a kettő azt mondaná, hogy semmilyen nem cserélné el azt a tapasztalatot, ezt a változó életmódot, amiben részük volt. Nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet kalandvágyból csinálni. Gyakran elmondjuk, hogy a lényeg az, hogy akárhol voltunk, éreztük, tudtuk, hogy a helyünkön vagyunk. Hogy Isten küldött oda, ő helyezett oda, és ha ő helyezett oda, akkor meg is fog védeni a különféle veszélyektől.
Mit kell tudni, mondjuk most maradjunk egyelőre Zimbabvénél, az ottani életkörülményekről, akkor mit éltetek meg?
Amikor mi Zimbabvéből mentünk, az egy Zimbabvének nagyon jó korszaka volt. A függetlenség után 5 évvel az infrastruktúra működött, a elektromosság működött, a biztonság nem volt rossz. Ma már ez egész Afrikában sokkal kérdésesebb, sokkal nehezebb. Sokkal jobb volt, mint például most, amikor Kenyában voltunk.
Kenyából mikor érkeztetek vissza?
Tavaly jöttünk vissza, 2013 elején, és mint ahogy egész Afrikában, a közbiztonság nagyon nagy kérdés. Nagyon nagy a szegények és a gazdagok közötti különbség. Nagyon sokan laknak nyomornegyedekbe, nagyon sokan próbálkoznak vidékről a fővárosba költözve szerencsét próbálni, és ez mindennapos veszélyt jelent a közbiztonságban.
Szomáliában is átjártál dolgozni egy projekt keretében. Ott mit éltél át, miket éltetek meg?
Szomáliában egy ENSZ projektnek a vezetője voltam. Mivel Szomália egy különleges ország a világnak, ezért olyan biztonsági intézkedések voltak, hogyha vidékre mentem, akkor csak fegyveres kísérettel mehettem, előttem egy autótele fegyveresekkel, mögöttem egy autótele fegyvereseket, csak kijelölt időszakban és csak kijelölt helyeken lehetett megszállni. Ezért családos ott tartózkodásról szó se lehetett, sőt, egyedül is limitálva volt, hogy mennyi ideig lehet ott az ember. Nairobiból vagy ENSZ, vagy pedig Európai Uniós kisrepülőgépekkel jártunk át, mondjuk úgy, hogy havonta egyszer egy hétre. Műholdas érzékelőkről volt szó főleg, meg ezzel kapcsolatos informatikai feldolgozásokról, ezt nyugodtan tudtuk adott körülmények között helyi stáb segítségével Nairobiból vezényelni.
Ez volt az utolsó hosszabb afrikai tartózkodásotok, illetve a 3 missziós időszakotok utolsó része. Ezt az állást az ENSZ-nél te pályáztad meg, úgy tudom, mi vitt téged vissza Afrikába.
Sokan vannak olyanok, akik dolgoztak már egyszer Afrikában, és azt mondják, hogy ha egyszer valaki megszereti Afrikát, akkor vissza kell menni. Ez így igaz. Pápua-Új-Guineában is jól éreztük magunkat, de honvágyunk soha nem volt Pápua-Új-Guinea után, mindig csak Afrika után volt. Ennek összetevője a szükségnek a látása, a tudása, összetevője az, hogy az ember közvetlenül tud a szegényeken, a bajba jutottakkal segíteni. Ennek összetevője Afrika szépsége is. Az lényegében mindig egy nyitott kérdés volt számunkra, hogy mikor megyünk vissza.
Mióta hazajöttél, több helyen is adtál interjút, és most is egy konferencián vagy jelen előadóként, ahol az előadásod végén azért eléggé buzdító módon próbáltad átadni ezt a lelkületet és a fontosságát annak, hogy megszólítsunk különböző rétegeket, embereket, csoportokat. Magyarországon hogy látod, milyen missziós szereped lehet?
Hát egy a sok közül, például az a legutóbbi, hogy én vagyok a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet felügyelője, és megpróbálom továbbadni azt a szemléletet, hogy nyissunk. Nyissunk a világ felé, nyissunk azok felé, akik velünk egy városban laknak, egy munkahelyen dolgoznak. Én úgy látom, hogy itt nincs belmisszió, meg külmisszió kérdése. Itt annak a elkötelezettsége van, hogy Jézus szeretetét szeretettel továbbadni azok felé, akiknek nem volt lehetőségük, hogy ezt megéljék. Legfontosabb az embereket kimozdítani abból a helyzetből, amikor végül is eléggé zárt keresztény közösségekben döntően önmagukkal, az önmaguk fejlődésével, az önmaguk hitével foglalkoznak.
Pápua-Új-Guineai éveidről mondtad azt, hogy ott is a víz ügyekben volt szolgálatod és feladatod, és emellett pedig sok hidat is építettetek, mert ott olyan a természeti környezet, hogy szükség van ilyen fizikai áthidalásokra is. Mit jelent nekünk szerinted Jézus itthon vagy bárhol a világon, mint híd és mint aki az örök életre buzgó víz forrását adja nekünk?
Hát ezt a hasonlatot, illetve ezt a tényt, hogy Jézus az örök életre buzgó víz forrása, ezt nagyon sokszor használtam a projekteim megvalósítása során is. mert amikor különböző tiszta víztározókat építettünk, akkor soha nem hagytam ki annak a lehetőségét, hogy elmondjam a helyi közösségeknek, hogy a fizikai víznek, a friss víznek a biztosítása és az örök életre buzgó forrás az ugyanaz Jézus Krisztus. Hogy ez számunkra mit jelent, és hogy valósíthatjuk meg itt Magyarországon, már megint csak vissza kell térnem a nyitáshoz, és egy másik példához, amit szintén nagyon gyakran elmondtam, hogy ezekbe a friss víztározókba a víz mindig felülről jött. Az alján, ha kinyitottuk a csapot, az a vált hozzáférhetővé a friss víz, de ugyanakkor ezzel vált az is lehetővé, hogy felülről újabb adag friss víz érkezzen. Ha a csapot soha nem nyitottuk meg, akkor az beposhat, bebűrösödött, használhatatlanná vált. Úgy gondolom, hogy ez a csap nyitása, az Istentől kapott ajándékok, szeretet, fizikai, lelki ajándékok továbbadása nagyon fontos a Magyarországon élő keresztények számára is. Enélkül életünk használhatatlanná válik a közösségek számára. A hit pedig megint egy nagyon fontos tényező azok felé, akik elvesztették a kapcsolatot az egyházakkal, elvesztették a kapcsolatot Jézus Krisztussal. Szerintem rengeteg apró hidat kellene építeni ember és ember között, gyülekezet és környezetek között, templomi nép és templomon kívül élő emberek között.
Örülök, hogy ezt elmondtad, hogy hogyan fordítottad a gyakorlati példákat a misszió lehetőségeivé, tehát hogyan beszéltél ott bátran a hitedről is. Ez nem ütközött néha akadályokba? Nem féltél attól, hogy emiatt mondjuk bántalmazásért?
Pápa Új-Guineában elvileg a népesség 96%-a keresztény. Kenyában, Zimbabwében szintén egy nagyon jelentős százalék a keresztény, és ott a víznek önmagában egy ajtónyitó hatása van. Ráírtam az autómra, hogy Lutheránus Világszövetség víz projekt, és akkor ezzel már egyből a helyi közösségek, ez megnyíltak a kapok, a belépés lehetősége. Szomáliában más volt a helyzet, Szomália 100%-ig iszlám, nagyon keményen üldözik a keresztényeket. Helyi lakosságból keresztény az elenyésző számban található. Természetesen nem álltam ki az utca sarokra igét hirdetni, mert akkor most én nem beszélnék itt. Viszont nagyon fontos volt, hogy az életemmel mutassak példát arra, hogy milyen a keresztény élet. Remélem ez nem hangzik így nagyképűen, és remélem, hogy néha sikerült is megmutatni azt, hogy akkor, amikor a helyi szabályok szerint be kellett volna pörögnöm, mérgesnek lenni, felkapni a vizet, akkor meg tudtam maradni nyugodtan, és látni azt az embert, akit végül is hitem szerint, és hitünk szerint szintén Isten teremtett erre a földre. Hogy van benne, és ott van az ember, benne van a vágyakozás, hisz ezt kifejezi azzal, hogy buzgón gyakorolja a muszlim vallását. Az, hogy nem Jézus Krisztussal van kapcsolata, az egy következő kérdés, de benne is ott van a vágy, az Isten által lelkiismeretébe beleírt vágy, hogy kapcsolatba kerüljön teremtőjével. Ez átsegített azokon a nehéz pontokon is, amikor bizony emberileg inkább oda vágtam volna az asztalra.
Lehet, hogy ragadós is ez az agresszív hangulatot, amiben élnek?
Az egész világon természetesen az agresszivitás agresszivitást szül. A bosszú bosszút szül. És ez a legnagyobb probléma például Pápua-Guineában és Szomáliában is, hogy az emberek természetesen gonoszra gonosszal válaszolnak, de hogyha ez benne van a kulturális hagyományokban is, hogy ha a törzsből megölnek egy embert, a törzsnek kötelessége a másik törzsből legalább egy embert, mindegy, hogy kit megölni, ez Pápua-Guineai példa, akkor ebből a kulturális hagyományból kinőni nagyon nehéz. Tehát természetesen több, mint ragadós. Ez egy olyan folyamat, amit egyedül Jézus Krisztus tud megállítani. Jézus Krisztus a keret halálán elvégzett szabadításával tud véget vetni annak, hogy a bosszúra bosszú legyen a válasz.
Végezetül azt kérdezném, hogy hogyan láttad, hogy Jézus ott tud munkálkodni és hatalmasan cselekedni ebben a nehéz közegben, ahol még őt nem fogadják el?
Az iszlámtól eltekintve, tehát a szomáliai kemény iszlámtól eltekintve, láttam annak komoly jeleit, hogy ugyanúgy lehet ébredés, ugyanúgy lehetnek átadott életű hívők, akár Zimbabwében, akár Pápa-Új-Guineában, mint Magyarországon. Sokszor megszokták azt is kérdezni tőlem, hogy ha statisztikailag nézem, több ott az igazi hívő, mint Magyarországon, vagy kevesebb. Ugye itt is vannak különféle irányzatok, hogy most már Afrikából kellene ide misszionáriusokat hozni. Én úgy gondolom, hogy az igazi kísértés nem függ a földrésztől, nem függ az országtól. Ha vannak igazán átadott életű, imádkozó keresztények, akik nyitott szemmel járnak, és nyitottak a másik felé, akkor körülbelül egyforma esélye van egy magyar és egy pápuai guineai hívőnek, hogy a mindennapi életbe bizonyítsa a hitét.
Na Fabian Sasawa, Nyoka, Narumote, Country, Hungary. Nangy Papua Nugini Nyoka Nangy, Ngongera Grutin Charankim Faka, Nga Fejira. Anu Tsutsi, Ngongeyo, Nangyeyo, Ingyusawa.
Szogó nevű ismerősünk Kote nyelven köszöntötte a magyar evangélikusokat. Ez az a nyelv, amit az első misszionárisok megtanultak, és ezen a nyelven jutott el az evangélium először az új-guineai emberekhez.
More time, good night, brother and sister. This play song, me play singing, and me meaning your same. Me play, you one black family inside long body, long Christ. You me, you play step long way, now me play step long way. That's all long name, long Jesus Christ, now long God Papa, me play one black family. True.
Ez a pidgin nyelvű ének és Szogó szavai arról szóltak, hogy Isten kegyelméből egyszer mindannyian találkozunk majd a kereszt alatt, és egy család leszünk. Nem ismerjük egymást, távol élünk egymástól, mégis Jézus Krisztusban testvérek vagyunk.